Jó estét kívánok! Üdvözlöm mindenkit a virtuális Beit Midrásban, a virtuális tanházban. Ma este chasszid történeteket fogunk átvenni. A utóbbi két hétben úgy próbálom, hogy inkább egy pár hosszabb történet, mint sok-sok rövid történet, mert talán azért, mert így jobban lehet megismerni a történetet, a részleteket, és így tanulságosabb. Az első történet szól az Apti Rabbi. Apt az valahol Ukrajnában, vagy talán Lengyelországban. Az volt a rabinak a neve, Avraham Yeshua Heschel. Írt egy könyvet, és az a könyvnek a neve Ojhévi Israel. Most azt kell tudni, hogy a rabikról régen úgy volt, hogy nagyon sok rabbi nem maradt egy helyen, hanem kezdett egy nagyon pici kis közösségben, egy pár év múlva átment egy nagyobb közösséghez, és még nagyobb, valaki megállt, és azt mondta, hogy jó, hogy szeretne itt maradni, valaki tovább ment. Ezért nagyon sok rabbi volt, mondjuk négy, még akár négy vagy öt helyen is, mert minél híresebb a rabbi, annál inkább jöttek hozzá nagyobb közösségek, hogy jöjjön át hozzánk. Most ez az Apti rabbi, ő egyben rabbi is volt, és egyben egy híres hászid mester. És ő szintén több állomása ment át, és átjött, az egyik állomáson átjött Mezsibusban. Mezsibus, ha emlékszünk, itt korábbi történetekből, Mezsibus volt a Baal Shem Tovnak a városa, a Baal Shem Tov még ott is van eltemetve. Szóval ez egy nagy megtiszteltetés, hogy, és egy nagyon komoly közösség, ott ad valaki Mezsibusnak a rabbia. De Mezsibusban átment a Aptban. És az történt, hogy ott volt Mezsibusban, ott volt rabbi egy darabig, aztán átment Aptban. Pár év múlva azt mondta, megyek vissza, bejelentette, hogy megyek vissza Mezsibusban. Erre jöttek hozzá a hitközség vezetői, az elnök, az elöljárók, rabbi úr, mi történt, hogy elhagy minket? Most ki nem tudja, hogy Mezsibus ez egy nagyon tekintélyes város. És a rabbi ott volt. Átjött hozzánk, miért jött át hozzánk? Mert itt egy nagyon komoly összeget kapott, amikor vállalta a rabiságot, és nagyon magas fizetést adtunk magának. Ha ez így van, akkor miért megy most vissza? Miért megy most vissza Mezsibusban? Nem elég magas a fizetés? Akkor emelünk a fizetést. Erre a rabi válaszol, csak közben szeretne megszakítani egy kis anekdótát. Az egyik rabbi tényleg bejelenti a hitközségi vezetőknek, hogy lemond, elmegy innen. Erre jön haza a rasakol az elnök, azt mondja, rabbi úr, mi történt, elhagy minket? Azt mondja, azért, mert ez volt az első sájla, az első valási kérdés, amit feltettek nekem, mióta itt vagyok. Azt mondja, gyenge város volt, és nem nagyon érdeklődtek, és nem nagyon törődtek a rabival, Azt mondta Rabbi, minek itt lenni, ha senki nem akar tőlem tanulni. És ez csak egy kis vicc, ez volt az első kérdés, amit tettek fel hozzám, vallási kérdés. Mindenképpen a kérdés az volt, hogy az apti Rabbi miért hagyja el az aptat, és megy vissza a karábbi állomáshoz Mezsibusban, amikor a hitközség szívesen emelne neki a fizetését. Erre azt mondta a rabbi, szó se lehet róla, a fizetés, ez tényleg egy nagyon bőséges, magas fizetés volt, de én már, amit be kellett, azt a tartozást, amit nekem be kellett hajtanom, azt már behajtottam, már nincs mit tennem itt, mert nekem a lelkem inkább Mezsibusban van. Én ide jöttem behajtani a tartozásomat, én behajtottam, és akkor most mehettek vissza. Néztek egymásra, milyen tartozás, miről van szó itt? Senki nem tudta, hogy a rabinak van itt tartozása, amit nem tudott volna messziről elintézni, ahhoz nem kell az ember jöjjön ide-oda a városban több évre, hogy tudjam behajtani a tartozását. Erre azt mondta a rabbi, elmondom a történetet. A mi családunk eredetileg Olaszországból származik. A nagyapám, azt hiszem ide házasodott, itt Lengyelországba, és nagy családja volt, és mindenki máshol ment lakni, megszakadt a kapcsolat a testvére között. Itt Aptban idejött lakni az egyik, a apámnak az egyik testvére idejött lakni Aptban. Ő egy a császárnak valami vállalkozója volt, és nagyon-nagyon-nagyon gazdag lett. Amikor meghalt, akkor az egész vagyona maradt az özvegyre, mert neki nem volt neki gyereke, akkor ő örökölt az egész vagyonát. Igen, ám egy probléma van itt, hogy nem volt neki gyerekük, és ebben az esetben van a micva, a halicának a micvája, az a, hogy az elhunnak a testvére, eredetileg a Biblia két lehetőséget ad. Vagy elveszi a sógornőjét feleségül, vagy egy szertartás, ami keretében a sógornő leveszi a lábáról, a sógora lábáról a cipőt, leköpi, és akkor így szabadult, és utána szabad neki újra házasodnia. Most, ez az özvegyasszony nagyon-nagyon gazdag volt, de volt egy probléma, neki meg kell keresnie a sógarát, hogy ezt a halica szertartást tartom, mert ma nem szoktunk azt a részét, hogy elvenni feleségül a sógarnőt, azt nem szoktak. Inkább a másikat, a szertartás, a halice szertartást szoktak végezni. A baj az, hogy nem ismeri, nem volt kapcsolat, nem ismeri a sógarat. Nem fogalma sincs, hogy hol lakik. Ez egy óriási probléma. Erre próbált keresni innen, onnan, de sehol nem találta a sógarját, mert nem is tudta, kit keres. Abban az időben volt egy nagyon érdekes dolog, ez nem egy országos rabinikus szervezet volt, hanem négy ország, Vád, Árbáracot, négy ország együtt volt egy ilyen központi rabinátus, azt hiszem évente kétszer vagy háromszor szoktak összeülni, és ők kapcsolatban voltak az összes rabival, ők rendeleteket hoztak, mindenféleket. És valaki azt mondta ennek az özvegyasszonynak, forduljál ehhez a Vád Árbáracot rabinikus szervezethez, és ők állnak kapcsolattal az összes rabival, írják meg, van egy hölgy, akinek a férje ilyen, ilyen és olyan volt, ez volt a neve, stb. Stb. És keresi, az özvegy asszony keresi a férjenek a testvéret, és az is volt odaírva, hogy van egy nagyon szép vagyon, és ha jelentkezik a sógor, akkor a vagyonnak a felét megkapja. No, a levél eljött az én, eljutott a mi városunkban is, és a rabbi, aki meg, és az én apám rabbi volt, ő megkapta ezt a levelet, és amikor elolvasta, rögtön ráismert a nevekre és a részletekre, ráismert, hogy ez az ő testvére, aki meghalt, nagyon sajnálta, és közben oda van írva, hogy van nagy vagyon, ami vár rá, mert a vagyonak a fele. Jó? Egyébként a halacha azt mondja, ha már több mint 30 nap volt a halál, és akkor jut el a hír, a halál híre, akkor összesen egy pár percet, mondjuk egy fél órát kell gyászolni, és vége van a gyásznak. Mindenképpen az apám mesélt az anyukámnak, nézd meg, hogy most derült ki, hogy a testvérem szegje meghalt, és most pedig vár rám a micva, a halicának a micvája, és cserében kapok egy nagy vagyont. Anyukámnak ez nem tetszett. Anyukám ez egy nagy jámbor asszony volt, és neki ez nem tetszett. Azt mondta, te jutalmat fogsz kapni azért, mert teljesíteni fogod a halicának a micváját? Te akarsz elfogadni pénzt egy micváért? Szerintem ez nem egy jó ötlet. Én szerintem neked jelentkezni kell, el kell menni a halicátnak, a halicát szertartást megtenni, de Isten őriz, pénzt ne fogad el. Apám ezt elfogadta, ezt a tanácsát, az apám tudta, az anyukám egy igazi jámbor asszon, és jelentkezett, elindult útra, eljött ide Aptban, az özvegy asszon a sógornője megvárta, elmentek a rabinátushoz, és megcsinálták a halica szertartást. És ahogy vége van a halica szertartásnak, akkor az özvegy asszony kivesz egy nagy pénztárcát, nagy tele-tele pénzzel, és odaadja az apámnak. Apám azt mondja, nem. Erre az özvegy asszony azt mondta, ó, ezek szerint a vagyonnak a fele nem elég, hanem maga meg azt is akarja, hogy az egész ingatlanban maga legyen egy társ, az is rendben van. Én belemegyek ebben is. Erre azt mondja az apám, nem. Se nem társ, se nem pénz, én egy micvéért jöttem, semmit nem fogadom el. Örülök, hogy tudtam végezni ezt a micvát. Idő után hazautazott. És az özvegynál maradt az egész pénz. Erre a helyi hitközség itt Aptban kezdett nyomást gyakorolni az özvegy asszonyon. Azt mondta, figyelj, az lett volna, az a vagyonnak a fele átmegy a sógorodhoz, ő nem fogadta el, akkor illik, hogy adja le ezt a hitközség javára cudokoként. Azt mondta az özvegy asszony, de miért? Mi köze nektek ez a pénzhez? De ők nyomást gyakoroltak, és nyomást gyakoroltak, még nyomás is, a végén átadta nekik ezt a pénzt. Szintén itteni hitközség, Apt, egy nagyon-nagyon nagy összeg pénzt kapott, amihez nem volt joga, ő csak nyomást gyakorolt, és ezért elfogadta. És ezért megkapta a közösség. Most, amikor én hozzám jöttek, és azt mondtak, az apti hitközség szeretne engem rabinak, és ha elfogadom, kapok egy összeget, és utána kapok egy... Azt mondtam, igen, ezt elfogadom. Nem azért, mert nekem fontos volt a pénz, hanem én úgy éreztem, hogy most helyre áll az a helytelen lépés, a hitközség elvette a nagynénimtől ezt a sok pénzt. Ezért addig maradtam itt, ameddig ez az egész pénz, az a nagy összeg visszakerült hozzám, a családhoz. De most, amikor már még megkaptam, akkor nekem nincs szükségem pénzre, én megyek vissza Medzsibuszban, ahol a lelkem van. De egy dolog. Így először megértettek, hogy mit jelent, hogy jöttem ide tartozást rendezni. Hogy itt, mint rabbi jöttem, nagy magas fizetést kaptam, így rendeződött a tartozás. De én megyek el innen. De mivel ti olyan kedvesek voltatok velem, és mindig, ha tudjátok, akárhol leszek, mindig engem úgy fognak nevezni, mint az Apti rabbi. És így is történt. Sok ember nem is tudja, hogy az Apti rabbi inkább Medzsibuszban élt, mint Aptban. Egy rövid időre Aptban élt, a többi időben Medzsibuszban. De mégis mindig el van nevezve a Aptra. Ezzel mutatta hálát a hitközség, a közösségnek és vezetőjének. De az mindenképpen nagyon érdekes, hogy egy micva miatt nem akarta elfogadni a pénzt, azt mondta, hogy micva, azt ingyen kell teljesíteni. Egy másik történet, ez pedig egy másik cádikról szól, ez pedig az a Szaszavi, Rabbi Moshe Leib. Azt hiszem, múlt héten beszéltünk arról, hogy a temetésen a zenekar játszott egy bizonyos dalamat, és most megint a Szaszavi, Rabbi Moshe Leibről van szó, aki egy híres haszid mester volt, és ő híres volt arra, hogy ő nagyon sokat foglalkozott azzal, hogy olyanok emberek, akik börtönbe voltak, vagy fogságba voltak, azokat ő pénzért kiváltott. Mert abban az időben az volt, hogy valaki nem tudott fizetni a földes úrnak, a földes úrnak volt egy kis magán börtönje, oda bedobta, nem csak az, aki tartozott, az egész a feleséget és a gyerek, az egész családját. És ha egy bizonyos időn belül senki nem hozta oda a pénzt, értük, akkor akár meghaltak ott a börtönbe. Szóval elég kegyetlen volt a helyzet. De Moshe Leib, ő mindig, minden hír eljutott hozzá, hol van egy zsidó, akinek segíteni kell, Pidyon Shvuim, fogság, akik fogságba estek, annak a kiváltása. A halaká szerint Pidyon Shvuim, ez egy nagyon-nagyon-nagyon nagy micva. Most sok esetben pénzért váltotta ki az embereket, de volt, amikor összekötetése volt, és másképpen. Most mindenki tudta, hogy amikor ő kér pénzt, hogy mire fogja költeni a pénzt, hogy a szegény zsidókat kiváltani, lényegében halálból megmenteni őket, és ezek az emberek szívesen adtak neki pénzt, sőt, amikor hiányzott neki egy kis kevés pénz, adtak neki még többet, és már maradt a következő akcióra is. Az egyik történetben eljön egy bizonyos Rabbi Meirhoz. Rabbi Meir ez egy gazdag zsidó volt, és volt egy konkrét eset, mondjuk nincs a történetben, nem maradtak meg a pontos számok, mondjuk, hogy hiányzott még 5000 rubel. Már volt neki mondjuk 6000 rubel, és hiányzik még 5000 rubel. Erre eljött egy bizonyos Rabbi Meirhoz, aki egy nagyon gazdag zsidó volt. Rabbi Meir azt mondta, én szeretném az egész pénzt adni erre. Én fogok adni 11 ezer rublot, és szeretném kiváltani ezt a zsidót. Az az 5-6 ezer rubl, ami már van, maradjon a következő akcióra. Erre azt mondja neki a Rebbe, ez nem helyes. Nagyon fontos tanítás. Azt mondja, nem szabad, hogy az ember legyen rossz szívű, és hogy nem akar azt osztozni a micvában. Mások is részt vesznek a micvában, te is. Az az ember, aki rossz szívű, és nem szeretne osztozni a micvában, annak az a büntetése, hogy az égből már a jutalom, ami jár a micvéért, az rögtön kapja meg az élete során, úgy, hogy a túlvilágban már nem marad neki jutalom erre. Miért? Mert ő nem akart osztozni, nem szívesen osztozott a micvában valaki mással. Ez egy nagyon hihetetlen dolog, hogy milyen fontos mindig az ember osztozon a saját pénzével, ugye adjon szegényeknek, vagy ilyesmi. De ma is egy lében másik tanítása volt itt. Az embernek kell osztozni egy micvában is. Mások is akarnak részt venni egy bizonyos micvában, vonj be őket a micvában. És Rebi, miért ezt hallotta, hogy nagyon szigorú dolog, az ember, aki egyedül akarja végezni a micvát, akkor az nem helyes, és akkor még rögtön megkapja a jutalmat, és nem marad a túlvilágban. És nézed a Rebbe, azt mondja neki a Rebbe, nem én találtam ki ezt a dolgot, ez egy nagyon konkrét eset, ami megtörtént. És elmondja, sok évvel ezelőtt élt egy híres rabbi, az volt a neve Rabbi Jonathan Eipeschitz. Rabbi Jonathan Eipeschitz, amikor házasodott, akkor a fiatal pár kapott egy nagy összeg pénzt, 10 000 rublot kaptak, hazományba, szerintem a nő lényegében hozott hazamányt a házasságban. Na, Rabbi Jonathan ezt a pénzt nagyon jó helyen tette el, és leült tanulni a helyi zsinagógában, ült is tanult. Volt neki egy havruta, egy tanulótársa, akivel tanult. Egyszer az volt, mind a ketten nagyon szorgalmasan tanultak, és egyszer az volt, hogy Dafke, Dacból odaépítettek egy más vallású templomot, direkt odaépítettek szemben a zsinagógával. És nem csak odaépült ez a más vallású templom, hanem még direkt oda tettek szobrokat is minden, hogy aki kinéz az ablakból a zsinagógából, lássa ezeket a más vallási szimbólumokat. Most úgy volt, hogy Rabbi Jonathan, úgy volt az asztal, Rabbi Jonathan pont a hátával ült az ablakhoz, ehhez az ablakhoz, az a tanulótársa, ő mindig állandóan látta azokat a szobrokat, azt mondta, ha olvasott a könyvből, akkor nem látta. Abban a percben felemelte a szemét, akart valamit mondani Rabbi Jonathannak, akkor rögtön a háttérben látja ezeket a szobrokat. És ez nagyon kellemetlen volt, mert egyértelmű volt, hogy ez Dafke, Dacból csináltak, idegesíteni a zsidókat. Ez nagyon idegesítette tényleg, és egy idő után már nem bírta, és az egyik éjjel vetett kalapácsot, és ment, és összetörte a szobrokat. A pehje ott volt, hogy épp egy rendőr jött, és látta őt kalapáccsal a kezében. Szóval ez letartasztottak, volt egy per, és az ítélet az volt, hogy halálra van ítélve. Hú, a helyi hitközség és mások, mindenki próbált hatni a bíróságra és minden, de ez egy nagyon súlyos véteg volt, hogy szándékosan összetörte egy vallási intézménynek a szobrai, halálra van ítélve. Jó, nem tudtak mit csinálni. Egyszer az volt, hogy átjön a börtönnek az öre, este volt, késő este bejön a zsinagóga, és azt mondja, figyeljetek, nálam van az az elítélt barátatok. Ha kapok 10 000 rubelt most, akkor szabadon engedem, tűnjen el innen, is kész. Ez az ember is akar, meg van mentve az élete. Többen hallottak ezt, Rabbi Jonatan gyorsan hazament, megfogta a 10 000 rubelt, amit kapott, visszajött, kifizette a pénzt, az illető megszámolta, zsebbe tette, fél óra múlva megjelent az elítélt. Közben más emberek is jöttek pénzzel, azt mondja Rabbi Jonatan, el van intézve, én kifizettem az egészet. Azt mondtak, mi is szeretnék részt venni, nem, én az egész micvát én csináltam, nem szeretném az én jutalmat kapni itt. Közben foglalkoztak ezzel az illetővel, elrejtettek, aztán egy messzi országba eljutott, életben maradt. És ő már megtanulta, hogy még egyszer ilyesmit nem szabad csinálni. Egy pár nap múlva, Rabbi Jonatan hazajön a tanházból, tanulásból, azt mondja neki a feleség, képzeld el, hogy mi történt. Átjött ide a börtönnek az őre, akinek te adattál a 10 000 rubelt, és azt mondta, hogy itt van a pénz. Miért? Mert gyanúsítják, hogy ő engedte ki az elítéltet. Ha lesz egy házi kutatás, és meg fognak találni ezt a 10 000 rubelt, akkor biztosan fognak tűnni, hogy ő a hibás, ő a bűnös. Ezért idehatta azt a pénzt, és azt mondta ezt a pénzt, hogy visszaadja, mert láttad, milyen fontos, milyen, hogy az ember az egész pénzt kifizette, akkor legyen itt, visszaadja a pénzt, illetve letétbe helyezi más pénzeket is, ami nála volt, mert fél a házkutatástól. Azt mondja, ha nem jövök vissza, maradjon itt a pénz. Ha visszajövök, akkor kérem vissza. Tényleg egy pár nap múlva volt egy házi kutatás, akartak őt letartasztatni, és menekült, futottak utána, a végén sajnos a hídon elcsúszott, és be a vízben is meghalt, és így az egész pénz maradt Rabbi Jonatannak. Nagyon-nagyon furcsa volt ez az egész. És fájt neki, mert lényegében mi történt? Ő odaadta a pénzt, kiváltatta, és egy az egyben egy pár nap rá visszakapta az egész pénzet. Egy kicsit az volt az érzése, mintha visszautasították a micvát. Akkor ő bőtölt, 3 napot bőtölt, és utána tett egy sálathalom. Van egy olyan dolog, hogy nagy szádikok képesek álmukban feltenni egy kérdés az égnek, és kapnak választ. Azt akarta tudni, miért, mi volt az ő vétke, miért nem fogadtak el az ő micváját. És a válasz az volt, ugye most tisztázunk, visszakapta a pénzét, jutalom is kapott, és kész. És az égből azt válaszoltak neki, azért történt ez, mert ő rossz szívű volt, nem akart osztozni a micvával senkivel, ez lett a büntetés, hogy helyben rögtön visszakapta a pénzét, aztán még jutalmat is kapott, és kész. Ezt mondta a Szaszovi Czabikra Moshe Leib ennek a bizonyos Rav Meirnak. Azt mondja, nem jó az ember, nem akar osztozni a micvával. De miért hallott ezt a történet? Azt mondta, jó, Rabbi úr, megértettem, menni az, ami hiányzik. Nem fogom adni az egész pénzt, hanem menni az, ami hiányzik, azt adta, és akkor így lett a micva. nem akart olyan helyzetbe kerülni, hogy az egész pénze, hogy ő az egész micvát vegyen el, mert tartott attól, hogy az ő micváját is fognak visszautasítani. Törökországban, egy másik történet, Törökországban volt egy bizonyos rabbi Avraham. Nagy tudású rabbi volt, és azt is mondtak róla, nem csak tudás van, hanem csodarabbi is, és minden, és ő szokott járni a városokban, egy ilyen vándor magid, egy ilyen vándor prédikátor. Prédikátor szó az nem egy olyan jó szó, mert rabik nem szoktak prédikálni, rabik dróset szoktak mondani. Mindenképpen ő vándorolt, és megérkezett egy városban, vagy egy faluban, összegyűjtett a zsidókat a zsinagógában, és tartott nekik ilyen drósét, és felszólította őket, hogy figyeljenek jobban a micvákhoz, stb. Stb. És megérkezik egy bizonyos városban, mindenki emlékezett egy vagy két évvel ezelőtt, amikor itt volt, örömmel fogadtak, és tart egy nagy drósát, összegyűjti a zsidókat, mindenki szívesen jött, mert neki nem csak tudás volt, szépen tudta előadni, nagyon szép magyarázatokat fűzett a heti szakaszhoz és más talmudi mondásokhoz. Szóval öröm volt hallani, a tartalom is nagyon jó volt. Na, és összegyűlik a közösség, és Rabbi Avraham felszólította a közösséget, hogy csúvára, megtérésre, mert ha valaki megtér, akkor biztos az Isten meg fog bocsátani neki minden. Ha valaki nem tér meg, akkor mindenféle büntetés vár rá a túlvilágba. És mindenki nagyon-nagyon komolyan vette, mindenki meg volt hatódva, mert olyan szépen adta elő, mindenki meg volt hatódva. Az volt a probléma, hogy volt ott egy bizonyos Chaim. Ez a bizonyos Chaim mindig közben tudott szólni, és egy kicsit ilyen egy viccet, mindig mondod egy viccet úgy, aminek a célja el volt elrontani a nagy lelkesedés. Egy kis vicc is, akkor mindenki nevet, és akkor elmegy a dolognak a komoly hatás. És mindenki így is nevette, Chaim der Leitz. Chaim a léc az nem csak egy mókamest, ez ennél több, aki mindent lejárat. Olyan viccek, nem csak hogy, amivel az emberek jól szórakoznak és jól érzik magukat, hanem ő lejárat mindent és mindenkit. Chaim der Leitz azt mondja, aha, és Rabbi úr, honnan tudja, hogy most mi lesz ott a halál után, milyen büntetések, és hogy mennek a dolgok. Rabbi úr egyszer már meghalt, és tudja, hogy most milyen az? Most mindenki jól nevetett ezen, és így elég jól elrontotta az egész drósot, amit a rabbi olyan szépen felépített, és minden, egy kicsit egy viccel lehet elrontani mindent. Rabbi Avraham nem vette komolyan, tovább ment, próbált még menteni a menthetőt. A drósé után azt mondta Rabbi Avraham a közösség vezetőnek, én nem vagyok megsértődve, ami történt, ilyen az élet, de ezt nem lehet megengedni, hogy van itt egy ember rossz indulattal tönkreteszi a közösséget. Az nem jó. Szóljátok neki, hogy szeretnék vele beszélni. De úgy, hogy holnap reggel, ima után maradjanak velem tizen, legyen meg a minnyen, és szóljátok Chaimnak, hogy szeretnék vele beszélni. Jó? Chaim megérkezik, azt mondják a rabbi, hogy tessék helyet foglalni, és a rabbi kezdi mondani neki, Chaim, azt kell tudni, hogy van egy bíróság, és van ítélet. És utána van az ítéletnek a végrehajtása. Az ember él, az élet, leéli az életét 70-80-100 évet ebben a világban, szabad akarat, és az, de az Isten azt mondja nekünk, Bachartó, Bacháim, választjál, kérem, a választás az életre történ, és nem ellenkező irányba. Tudni kell, hogy te is egyszer oda fogsz állni az égi bíróság előtt, és el kell számolni ott a cselekedetei után. Mi közben a rabagrom ezeket mond, Chaim elolvott. Próbáltak őt ébreszteni. Mi az, hogy elalszik? A rabbi beszél vele, és elalszik? És a rabbi azt mondta, hagyjátok, hagyjátok. Ez így jó? Egy-két perc után, Chaim nem röp. Chaim felébred, és azt mondja neki Reb Avraham a rabbi, milyen érzés meghalni, és megkóstolni, milyen a halál. Amikor Chaim ezt hallotta, elájult. Utána, amikor már felébresztették, leült, és olyan sápott, és fehér volt. Nem tudott beszélni, perceken keresztül nem tudott szóhoz jutni. És aztán elmesélte. Azt mondta, amikor a rabbi úr, Rebbe Avraham hozzám szólt, és beszélt a jutalom és büntetésről, és a halálról, akkor egyszer csak úgy éreztem, hogy én elhagyom az elvilágot, és átmegyek a másik világba. Nagyon-nagyon-nagyon megbántam mindent, amit én tettem az életem során, és arra gondoltam, mivel tudok bűnbocsánatot nyerni. Nem tudok már eléget bőjtölni, hogy tényleg bűnbocsánatot tudok nyerni. A végén úgy döntöttem, hogy meg kell halnom. Erre mind ugye álmamban, vagy kimegyek a városból, rá magamra öntettem valami petróleumot, valamit, és aztán tüzet raktam, és kegyetlen volt az a halál. Kegyetlen volt a halál, meddig elége. És egyszer csak jött angyal, és felébresztett, és itt ülem. És a rabbi úr mit kérdezett tőlem? Milyen volt megkóstolni, hogy milyen a halál. Remegett még a keze ennek a rabbi Ábrahámnak, az volt a nagy kérdése, már meghalt rabbi úr egyszer, már tudja milyen meghalni? A rabbi úr most megmutatta Chaimnak, hogy milyen az meghalni. Chaim gyorsan, amit kicsit magához tért, azt mondta, rabbi úr, segítsen, tanítsa meg, hogy kell összeszedni magamat, mert szeretnénk megtérni, még egyszer ilyesmit nem szeretnék csinálni. Ez a Chaim a végén született neki fia, az volt Slomo. Ez a Slomo egy nagy tudású rabbi lett, ő Izmirnak a rabbia lett. Ennek a Slomonak volt egy fia, akit elnevezte az apja után a Chaim, aki szintén nagy rabbi, nagy tudású rabbi lett belőle. Ezt jelenti az, amikor az ember elrontatta, de megtért. Megtért úgy, hogy a fia teljesen másik irányba ment, rabbi lett belőle, híres rabbi, Izmir ez egy nagyon, egyik nagyon nagy közösség volt. Ezt jelenti a megtérés. A következő történet, ez egy nagyon-nagyon szép történet. Kevésebb, mint körülbelül 100 évvel ezelőtt történt. Litvániában volt egy híres rabbi, az volt a neve Israel Meir HaKohen. Ő Kohen volt, és akkor így oroszosan Kagan vezeték nevet viselt, rabbi Israel Meir Kohen. A zsidó világban ismernek őt, mint Chafetz Chaim, mert írt egy könyvet, aminek az a neve Chafetz Chaim, aki életet akar, és a könyv arról szól, hogy ugye hogy nem szabad pletkázni, stb. Stb. Volt ennek a Chafetz Chaimnak a jösivájában egy fiatal ember, már házas volt, családja volt, aki nagyon-nagyon szorgalmas volt a tanulásban és minden, de borzasztóan szegény volt. Borzasztóan szegény volt. És ő mindig elmondta a Chafetz Chaimnak és másoknak, lényegében ő panaszkodott, hogy az Isten miért őt ilyen szegénynek, ezt a nagy szegénységet miért érdemli meg. Ilyen panaszkodott az Istennek. Egyszer azt mondja neki a Chafetz Chaim, elmondom a történet, elmondom neked a történetet. Valaki jön a vendégségben a városban, minden szombaton, ugye van szombat délelőtt, tóraolvasás. Tóraolvasáshoz 8 embert hívnak fel a tórához. Észreveszi a vendég, hogy az elsőnek, a kohennek az jobb középről jött az ember. A lévi az itt bal középről. A harmadik az hátulról, jobb oldalon, a negyedik hátulról, bal oldalon, a ötödik innen, a hatodik onnan, a hetedik innen. A végén oda megy a Sámeszhez, és azt mondja, nem értem. Miért nem lehet azt csinálni, felhívni 8 embert egymás után, jövő héten folytatni megint 8 embert, miért kell így keverve felhívni az embereket? Erre azt mondja neki a Sámesz, maga itt lakik? Azt mondja, nem. Látszik, hogy maga nem látja az egész képet. Mert ha itt laknál, akkor tudnál, hogy az az ember, aki mellette ült, az első, aki mellette ült, az 2 héttel ezelőtt volt neki jarcájtja, akkor felhívtunk a tórához. Az ember, aki utána ül, múlt héten volt a fiának a bar micva, akkor megint felhívtunk a tórához. A harmadik ember, aki mellette ül, 3 hét múlva a fia fog házasodni, akkor fogunk felhívni a tórához. Azt jelenti, látni kell a nagy képet, és akkor látni fogod, hogy minden, ez nem egy ilyen rendetlenség volt, hogy én felhívtam az embereket a tórához, hanem van itt egy komoly rend. Azt mondja a Chafetz Chaimnek, a fiatal embernek, ennek a tamesennek mi a lényege? Hogy nem szabad nézni a kis, az adott helyzetet. Nézni kell a nagy képet. Az ember látja a nagy képet, akkor teljesen másképpen néz ki, és akkor megérti, hogy ő miért nem lett felhívva, az igen, és stb. Hasonlóképpen nem szabad panaszkodni, hogy Isten miért nem gazdagnak teremtett, mert aki látja a nagy képet, pontosan megérti. A fiatal ember megértette, innentől kezdve már soha nem panaszkodott, hanem azt mondta, a Chafetz Chaimnek, Rebbe, imádkozz értem, hogy legyek én is gazdag. Az ima segíteni tud. Megígérem a rabbi úrnak, ha gazdag leszek, akkor minden évben az egész vagyonomnak a 10%-et le fogom adni cedokorra. Az rengeteg. Még akkor is, ha sok-sok ezer rubel lesz szó, minden évben szó nélkül az egész vagyonnak a 10%-a megy cedokorra adományra. Csak imádkozom már érte. A Havinsz Chaim erre azt szoktam mondani, ne tőlem váljál ezt el, imádkozz az Istenhez. Imádkozott, az Isten jól imádkozott, tehát idő után kezdett üzletelni, és jól megy neki, és egyre jobban ment neki, addáig, hogy kapott engedélyt, hogy Pétervárat élhet. Abban az időben zsidóknak nem volt szabadat lakni, csak nagyon-nagyon nagy tőkes emberek, nagyon gazdag zsidóknak meg kaptak csak engedélyt. Ő kapott egy ilyen engedélyt. De egy valamit. Nem csak a 10%-ot nem adott minden évben a vagyonából, hanem semmit nem adott a vagyonából. Egyszer csak gazdag lett, és nulla pénzt adott cedokorra. Nem volt képes, nem adott cedokorra semmit. És előre is, már a Chofetz Chaim előre jelezte neki. Igen, ezt az ígéretet teszel, képes leszel ezt teljesíteni? Azt mondta, igen, én elkötelezem magamat, és közben kiderült, de mégse tudta teljesíteni. Jó, sajnálatos a helyzet. Egyszer csak a Chofetz Chaimnak el kellett mennie Pétervárra egy ügyet intézni, és ha már ott volt, akkor jöttek haza az ottani zsidók, és a volt tanítványa is eljött, és amikor mindenki már elment, azt mondta, Rabbi, mesterem, segíts! Azt mondja, mibe kell segíteni? Beteg vagyok. Mi a betegségem? Azt mondta, az a betegségem, hogy nem vagyok képes adni cedókat. Borzasztó. Én tudom, hogy adnom kell. Tudom azt is, hogy megígértem, hogy minden évben az egész vagyonok a 10%-at cedókára fogok adni jótékonykodá, célra. Nem vagyok képes. Egyszer csak beteg vagyok. Rabbi úr, segítsen. Erre azt mondja neki a Chofetz Chaim, hát sajnálom, fiam, elmondom neked még egy történet. Egyszer a falusi zsidó bejön a városban valamelyik Yom Tov ünnepnap előtt, bemegy a boltban, és azt mondja, kérem, egy rublért kérem lisztet. Annyi pénzem van, kérem egy lisztet egy rublért. Jó, egy rublért liszt, az nem, az egy szép mennyiség, és az jó, Yom Tovra az elég lesz neki. Azt mondja neki az eladó, add neki egy zsákot, azt mondja, tölts magadnak. Tölts magadnak. És a zsákat rátesznek a mérlegre, és ő tölti. Az eladó nem törekszik vele, nem töröd vele, és ő csak tölti. Megtöltöd az egész zsákat. Ami jóval több, mint egy rubel érték. A végén még a megtöltött, azt mondja, kérem a zsákot, itt a rubel. Azt mondta, az elad elnézést. Itt 5 rubel mennyiség érték van itt. Azt mondta, nem értem. Én azt mondtam, egy rubelet, és amaga azt mondta, töltsem. És maga nem mondott nekem, hogy mit kell tennem. Úgy értettem, hogy annyit, amennyit veszem, az mind egy rubelért lesz. Azt mondja az élető, ez így nem megy. És mi ennek a tamásának a lényege? Azt mondja neki a Chofetz Chaim, te tényleg azt hittel, hogy ilyen kis jégyszer rá, ilyen kis rossz ösztönnel fogsz kapni ilyen sok pénzt. Ha ilyen sok pénzt kapsz, akkor sokkal nagyobb ára van ennek, és sokkal nagyobb jégyszere rá rossz ösztönöd van. Amikor az ember szegény, akkor annyira szereti a pénzt. Amikor az ember gazdag, annyira szereti a pénzt. Erre fel kell készülni, de egész zsáklisztet akarsz elvinni, akkor többet kell fizetni érte. Ha te olyan gazdag akarsz lenni, akkor ennek van ára. És akkor ne csodálkozol, neked egy nagyobb jégyszere rád van, az illető elsajátította az üzenetet, teljesen megváltozott, és egyre többet adott Cedokora, és a végén tényleg nagyon-nagyon nagy összegeket adott, mert megértette, hogy az Isten adott neki pénzt ez azért, hogy tegyen valamit vele. És segítsen másoknak. Mesélnek, hogy egyszer az egyik haszid mester eljön egy gazdag zsidóhoz, aki mindig szokott adni neki, és azt mondja, kérek 500 rubelt. Azt mondja, rabbi úr, 500 rubel? Én mindig támogattam magát, de nem 500. Tessék, adok 20-at, ami szintén egy szép összeg. Azt mondja neki a haszid mester, a rebbe, érts meg, mielőtt én megszülettem, azt mondtak, ki azt hirdette ki fent az égben, hogy én gazdag legyek. Erre azt mondtam az Istennek, én gazdag minek? Én nem szeretnék nagy világban lakni, nekem nem kell szép ruham, nem ez a tervem, inkább Tóra tanulás és Isten szolgálata szeretnék foglalkozni. Nekem nem kellene sok pénz. Egy valamire kell, hogy tudjak szegény embereknek segíteni. De nem szeretnék vele foglalkozni. Azt mondta az Isten, semmi probléma, a te pénzed oda lesz adva egy valaki másnak, ő fogja kezelni a te pénzedet. Természetesen erre jár egy jutalék jár érte, és te mindig el fogsz kérni tőle a te részed belőle. Mondja a rebbe ennek a zsidónak. Figyelj, eddig mindig, amikor kértem, adtál is, így rendben van. Abban a percben azt látom, nem akarsz adni nekem az a pénz, ami az enyém, mert nekem kellett szegény embernek segíteni. Hát akkor elviszem az én pénzemet egy másik bankba. Lényegében te az én bankom vagy. Ha te nem akarsz nekem ideadni az én pénzmet, elviszem a pénzmet egy másik bankban. Vagyis az illetőnek el fogja veszíteni a nagy vagyonát. Az illető megértette a tanításit, hogy a pénz, amit ő kapott, az nem a zövé. Az azért jött hozzá, hogy tudjon azzal segíteni. Az ember nem segít, azt mondja az Isten, rossz helyre raktam a pénzt, és elviszi egy másik helyre. No, ez egy pár történet, mindegyikben volt egy fontos tanítás, ezek szép történetek is, de fontos tanításuk is van. Legjobbakat kívánok, köszönöm, hogy eljöttetek, holnap este lesz a Kérdezd a Rabbit, kérem jöjjetek, tegyetek fel kérdéseket, csütörtökön pedig lesz a heti szakasz kapcsán, és majd később ki fogom hirdetni, mi lesz a vasárnapi esti téma. Köszönöm a figyelmet, jó éjszakát kívánok!